7 óra 43 perc van, friss hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Ma Szajlai Csaba vendége Becsei Zsolt közgazdász egyetemi tanár lesz a nap vendége című műsorunkban 6 és 7 óra között. Tartsanak velünk akkor is, de addig is itt a reggeli monitorban. Hamarosan azzal foglalkozunk, hogy a hétvégi heves viharok milyen károkat okoztak Magyarországon, utána pedig aranypiaccal megyünk tovább.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Hatalmas károkat okozott országszerte a hétvégi vihar. Már eddig 4,5 milliárd forintnyi veszteséggel kell számolni. A két legérintettebb régió az országban Pest és Hajdú-Bihar vármegye volt, de az egész ország területéről érkeztek bejelentések. Pár nap alatt ezek száma meghaladta a 20 ezret. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, a veszteségeknél nem csak a közvetlen hatásokról kell beszélni, ugyanis a vihar másodlagos károkat is okozott. Lambert Gábort Maurer Kristóf kérdezte.
Hétvégén rég nem látott viharral találkozott az ország, amely mindenhol nagy károkat okozott, több területen piros riasztást is kiadtak. Kezdjük szerintem azzal, hogy a vihar az ország mely részeit érintette leginkább, honnan érkezett a legtöbb bejelentés?
Ha a biztosítói adatsorokat nézzük, az eddigi beérkezett adatok alapján elsősorban Budapest és Pest vármegyében, valamint Hajdú-Bihar vármegyében voltak a legsúlyosabb viharok.
Ugye még folyamatosan érkeznek ezek a bejelentések, ezért a teljes adatot nehéz lehet még megbecsülni, de előzetesen láthatjuk-e már, hogy körülbelül mekkora károkról beszélünk, mekkora mennyiségű, milyen értékű?
Valóban így van, még nem minden biztosítótól érkeztek be az előzetes adatok és becslések, de így is látni már, hogy a bejelentések száma megközelítés talán meg is haladja majd a 20 ezret, és a már kifizetett, illetve kifizetésre elkülönített összegek nagyságrendje a 4,5 milliárdot is meghaladhatja.
Volt ehhez hasonló volumenű esemény az elmúlt években, vagy nevezhető ez a legnagyobb viharkárnak az elmúlt időszakban?
Emlékeim szerint ekkora volumenű egyszeri viharkárról nem nagyon tudnék beszámolni. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt évek legviharosabb időszaka biztosítói kárkifizetések szempontjából. Bár ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy ebbe azért benne van az inflációs jelenség is, hiszen most már ugyanazokat a okozott károkat magasabb szorzóval kell számolniuk a biztosítóknak.
Említette, hogy nagyjából több mint 20 ezer bejelentés érkezett, inkább áram kimaradás, gépjármű károsodás, milyen különböző problémák merültek fel? Beszéljük át ezt kicsit bővebben.
Sajnos erre nem tudok pontos választ adni, hiszen egyelőre a biztosítóktól csak azt az információt kaptuk, hogy milyen kárkifizetésekkel számolnak és hány bejelentés érkezett, úgyhogy ennek a feldolgozásához még kell egy kis idő, de feltételezhető, illetve hát amiket láttunk a televízióban is, nagyon széles körül lehet a kárbejelentések spektruma, hiszen elsősorban a beázások, a villámárvize, az áramkimaradás, a vihar, a villámcsapások, illetve a villámcsapásoknak a másodlagos úgynevezett indukciós hatása okozhatott komolyabb károkat, amikor közelben becsapott a villám, és ez megterhelte az elektromos hálózatot, és értékes elektronikai berendezések mehettek tönkre.
Mennyi időbe telhet ezeknek a viharkároknak a felszámolása? Nyilván rengeteg eset van az ország különböző részein, egy-egy ilyen procedúra során mekkora időperiódusra van szükség?
Hát ezt a szerződésünk nagyjából rögzíti is, hogy mennyi idő áll a biztosítók rendelkezésére. Ez az utolsó dokumentum beérkezésétől számított pár nap. Én azt gondolom, hogy akiknek nincsen olyan kirívóan nagy kára, hanem egy nagyon jól behatárolható és egy bizonyos összeghatárig elérő kára van, 1-200 000 forint, azok, ha megfelelően dokumentálják a biztosítójuk felé, hogy mi történt, nagyon gyorsan a pénzükhöz juttatnak, hiszen a biztosítóknak is az érdeke, hogy minél hamarabb kipörgessék ezeket az ügyeket.
Alapvetően a biztosítás kérdéséről is fontos beszélni, mert lehetett arról is olvasni az interneten, hogy nem minden esetben garantált a fizetést. Ezt szerintem érdemes lenne valamilyen szinten tisztába tenni, hogy hogyan is működik pontosan, hogyan kell értelmezni. Voltak különböző körülmények, mint például nyitott ablak, húzat, stb., amely ezt feltételessé teszi. Hogyan néz ki ez pontosan?
Hát természetesen mindenben az adott szerződés szerint járnak el a biztosítók. Én erre azt tudom mondani, hogy 14 biztosító verseng a piacon az ügyfelekért, és számtalan termékük van, és kiegészítő biztosításokat lehet különböző dolgokra kötni. Tehát nagyon nehéz általánosságra van beszélni arról, hogy mit térít meg a biztosító és mit nem, de azt valóban el lehet mondani, hogyha feltűnő gondatlanság és súlyos figyelmetlenség okoz nagyobb károkat, ez mindenképpen kihathat arra, hogy milyen kárkifizetésre számíthatunk. A másik ilyen, hogyha ingatlanunknak az állapotát nagyon elhanyagoljuk, és mindazokat a károkat, amik bekövetkeztek, megpróbáljuk egy-egy viharra ráfogni, illetve hát a vihar alapján, illetve szeretnénk elszámolni a tényleges ingatlanunknak a tényleges helyzetének az és, illetve a kártérítésnek az értékét. Úgyhogy ez a két leggyakoribb jelenség szerintem. A további pedig probléma abból is adódhat, hogyha amikor megkötöttük a szerződést, nem a tényleges nézetméter ára alapján lett kiszámolva a díjszabás. Ez is egy viszonylag gyakori jelenség, tehát ezekre érdemes nagyon odafigyelni, hogy szerződéskötéskor pontos adatokat adjunk meg, és rendszeresen aktualizáljuk a tényleges vagyoni helyzetünknek, illetve ingatlanunk tényleges helyzetének az állapota szerint a szerződésünket.
Említette, hogy előfordul olyan is, amikor valaki a helyzetet kihasználva próbál biztosítást szerezni. Gyakran előfordulnak az ehhez hasonló esetek?
Nem tudnék erről beszámolni. Én nyilvánvalóan sokszor eltérhet a biztosító kárszakembereinek az értékelése, az ügyfél helyzet értékelésétől, illetve becslésétől. Ebből adódhatnak problémák. Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy az ügyfelek be akarják csapni a biztosítókat. De elképzelhető, hogy sok esetben másként ítélik meg a saját ingóságaiknak, ingatlanjaiknak az értékét, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mit is tartalmaz a szerződésük.
Ilyen esetekben elhúzódhat egy-egy ilyen folyamat?
Valóban ilyen esetben elhúzódhat egy-egy folyamat, hiszen pontosan megvan az ügyfél számára a lehetőség, hogy hol tehet panaszt, hol fellebbezhet, és hogyan próbálhatja meg érvényesíteni a vélt vagy valós igazát.
Az elmúlt percekben a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét, Lambert Gábort hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A múlt heti beszélgetésünkhöz képest most egy picit alacsonyabb szinten van az aranyárfolyama, de továbbra is azért ott lebeg a levegőben az a kérdés, hogy történik-e egy csúcstámadási kísérlet a 2000 dollár irányába. Az előző héthez képest, vagy az elmúlt egy hétben látottak alapján ön mit gondol, ennek a valószínűsége nőtt vagy csökkent?
Stagnált leginkább. A múlt pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok közzététele óta nem igazán érkeztek piacmozgató hírek, amelyek az aranyárazására szignifikáns hatással lettek volna. Maguk a foglalkoztatottsági adatok is megfeleltek az előzetes várakozásoknak, így azok sem rángatták meg különösebben az árfolyamokat. A világpiaci aranyár jelenleg 1930 dolláron áll, ez enyhe csökkenés az utóbbi napokat nézve, ugyanakkor tulajdonképpen nem lehet érdemi volatilitásról beszámolni. Az utóbbi bő két hónapban egy viszonylag szűk sávban oldalazott az árfolyam 1900 és 1980 dollár között. Ennek az ártartománynak az alsó és a felső határolója jelent technikai támaszt, illetve technikai ellenállást jelenleg. Dinamikusabb és egyértelműbb irányra akkor lehet majd számítani, ha elhagyja ezt az ártartományt, az árfolyam is kitör valamilyen irányba, egyelőre azonban nincs olyan esemény vagy várható hír a láthatáron, ami az ehhez szükséges dinamikát előidézhetné. Még talán a legérdekesebb téma az aranypiacát illetően, amit az elemzők az utóbbi hetekben előszeretettel boncolgattak, egy aranyfedezetű BRICS elszámoló deviza bevezetése, ami a nemzetközi kereskedelemben a dollár egyeduralmának megtörését célozná. Két-három hete jelentek meg spekulációk azzal kapcsolatban, hogy az augusztus 22-től induló kétnapos BRICS csúcson Dél-Afrikában ez lehet az egyik téma. Amennyiben lenne ezzel kapcsolatban bármilyen bejelentés a csúcs találkozón, akkor az nagy durranás lenne az aranypiacán.
Az akkor kilőni az árfolyamot, feltételezem.
Hát attól függ, hogy mit jelentenek be.
Ez mondjuk igaz.
Hogy terveznek valami ilyesmit, elkezdnek ezen dolgozni, a terveket finomítani, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen az egy jó hír lenne az arany számára. Ugye nyilvánvaló, hogy zajlik egy egyre élesebb verseny a fejlett nyugati országok és a feltörekvő, egyre erősödő BRICS országok között. Ez a BRICS a Brazíliából, Oroszországból, Indiából, Kínából és Dél-Afrikából álló országcsoportot jelenti, aminek a gazdasági kibocsátása rendkívüli dinamikával növekszik, és pár éve már lehagyta a G7 országokét. Ehhez a BRICS csoporthoz bejelentkezett az utóbbi időszakban további 40 ország még, egyebek mellett Törökország és több olajban gazdag arab állam, akik szintén szeretnének csatlakozni ehhez az országcsoporthoz, ehhez a közösséghez, olyan államok, amelyek nem csak hogy dinamikusan növekednek, de ahol a világ számára fontos nyersanyag vagyon is megtalálható, és amelyeknek elegük van abból, hogy csak olcsó összeszerelő üzemként kezelje őket a nyugat. Olyan országok, amelyek egyáltalán nem vágynak a nyugati társadalmi berendezkedésre, amelyek nem akarják tovább finanszírozni az amerikai államadósságot, ugyanakkor egyre nagyobb politikai hatalmat követelnek maguknak, beleszólást a világ dolgaiba. Nem kérdés, hogy a globális status quo a megszokott világrend átalakulóban van, ezt tapasztaljuk nap mint nap, és ennek kapcsán a dollár dominanciája is fokozatosan megkérdőjelezhet idővel, tehát nem elvetélt gondolat, hogy a nemzetközi tranzakcióban idővel egy új elszámoló deviza jelenjen meg, amely az aranystandard struktúráját esetleg újra gondolva, azt modernizálva visszahozhatja az aranyat egyfajta pénzügyi szerepbe. Hát ez egy érdekes téma, és az ezzel kapcsolatos spekulációknak köszönhető az egyébként, hogy az aranyár eleve ilyen magasan áll, ahol most van.
Mikor lesz a BRICS országok ülése, ahol szivároghatnak ki információk ezzel kapcsolatban?
Hát augusztus 22-től indul, kétnapos találkozó, csúcstalálkozó lesz ez Dél-Afrikában.
Ezen túlmenően, amit majd figyelni fogunk, és majd érdekes lesz önnel beszélgetni ezt követően, az amerikai gazdaság állapotát, illetően mondta már a munkaerőpiac helyzetét, az infláció csökken az Egyesült Államokban, e kapcsán, hogyha a jegybank most már markánsabban fog kommunikálni a következő ülésén, azzal kapcsolatban, hogy a kamatpályával szemben mi várható, véget ére mondjuk a kamat emelési ciklus, akkor az még lehet egy jelentősebb piacmozgató, vagy ez már nagyjából be van árazva, hogy maximum tényleg egy kamatemelés van még a csőben, de most már lecsengőben az emelési ciklus.
Nagy vonalakban azt gondolom, hogy ez be van árazva, amikor elkezdődik majd a kamatcsökkentési ciklus, valamikor a jövő évben talán, hogyha az amerikai gazdaság a lassulás jeleiről küld szignálokat, akkor majd azt gondolom, hogy ez a folyamat el fog kezdődni, és akkor talán javulni fog az arany helyzete, az arany árfolyam ennek eredményeként lehullik az arany árfolyamról egyfajta teher, és akkor azt gondolom, hogy a jövő évben várhatunk is csúcstámadást újra az aranynál.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Schmidt Kálmánt hallották, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét, további szép napot kívánok.
Köszönöm, viszonthallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, 7 óra 56 perc van, 8 órakor mondjuk a legfrissebb információkat.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.